nem álmodom van, megkérdezni őket, hogy merre jártak a megkezdett munkát. Folytatjuk a előírtaknak megfelelően most a habilitációs tudományos előadás megtartására kerül sor. Először egy magyar nyelvű szöveget hallunk, ezt követően pedig egy rövid arányaiban a délelőtti, ha megközelítem az előadó, nagyon hálás lennék, és terjedem minden. Azt esetleg imitálni próbáló olasz nyelvű, idegen nyelvű összefoglalót fogunk hallani. Megkérem tehát Kusor Pétert, hogy hallasson be bennünket tudományának további ménységeiben.
Az elnökség, ezt a bizottság, a kollégáknak és kollégák, köszönöm lehetőségeket, a biztatást igyekszem még délelőtt tartani az előírt időgeteket. Tulajdonképpen ez nem is esik annyira nehezen, de hiszen kétségkívül, hogy ez a helyzet, ez nyilván, hogy más, mint a szokásos, mondjuk utóbbi 10 évnek a pázenéteknek a előadásai és a szemináriumai. Megfogalmaztam, hogy ott 40 perc, tehát egy szeminárium, mintha nem is lenne. Itt azért úgy éreztem az időnek a súlyát, tehát azt hiszem, hogy minden előadóan azért, hogy ne lépjen túl azt az időkeretet, amit használtam a kérdőt. És mindenekelőtt szeretném megindokolni azt a nem teljesen magától értetődő tény, bár délelőtt már, most a délután, kora délután már érintett tény, hogy történészként miért a Szegedi Tudományi Egyetemnek a régi magyar irodalom, történet irodalom tudományi doktori iskolájába adtam be habilitációs kérelmemet. Elhangzott a bevezető tájékoztatásban, hogy az a szűke tudományi terület, ami történészként művelni szeretnék, az úgynevezett vatikáni magyar kutatásoknak a témaköre. Hát, hogy most ennek a teljes horizontjáról szólja arra, nincs terem, 2004-ben összeállított historiográfiai áttekintésben azt megtettem, és ott próbáltam definiálni azt, hogy mit is tartunk vatikáni kutatásoknak, mit is tartoznak oda. Ezt a definíciót sem próbálom most előadni, mindesetre annyit jegyzek meg, hogy kiváltképpen, hogyha belevesszük a gyűjtőkörbe a vatikáni könyvtárnak a kéziratait, és régi nyomtatvány gyűjteményét, akkor a vatikáni kutatásoknak az interdisziplináris jellege, irodalomtörténeti jellege, italianisztikai jellege magától értetődő. És ha körülnéztem magyarországi egyetemeken és magyarországi doktori iskolában, akkor itt Szegeden találtam egyedül olyan doktori iskolát, amely legalább részben, de bekapcsolódott a vatikáni történeti kutatásokba, és hát már nagyon korán, már a 80-as években a Veres Endrefére hagyatékból itt került az adattár sorozatban publikálásra Giovanni Argentinek az iratanyaga, illetve a 90-es években a Lukács Lászlóféle Monument Antiquae Hungariae-nek a folytatása, és úgy fogok már 1601-1606 között, illetve az 1609-1625 közötti jezsuita misszió hódoltság és erdélyi jezsuita misszió kiadása itt valósult meg, amely kifejezetten par excellence egy vatikáni kutatási projekt, hiszen a fogalomba magától értetődően beletartoznak a szerzetes rendek, főleg az új típusú szerzetes rendek központi levéltára is. Tehát azt lehet mondani, hogy ha van a vatikáni kutatásoknak az elmúlt 2-3 évtizedben egyetemi bázis, akkor az itt található Szegeden. Szóval ez volt egy ilyen elméleti jellegű megfontolás, ami erre a döntésre ösztönzött. Másrészt nem felejthetjük el, hogy a olasz nyelvi és irodalmi intézet munkatársai részéről került felújításra, ugye a Római Magyar Akadémia annuárió sorozata, amely régebben is, és hát amit tartunk, most úgy hallom, hogy végleg megszűnt, de közölt történeti cikkeket, sőt több kötet kifejezetten ítélem meg Szegeden. A Bánti Bóriból kapcsolatos munkák illetve, hát ide tanulmányos konferencia kötetek, Pál tanár úrnak az érdeméből. És hát legvégül említem meg, hogy ha kicsit tágabb egyház történeti összefüggésbe helyezzük a szegedi tudományosságot, hogy a szegedi vallástudományi centrumon, amely kifejezetten egy interdisziplináris központ, és a néprajzi is, ugye, és a teológiai oktatást is, és kutatást is magában implikálja, szintén itt található Szegeden, és hát ez a kezdeményezés, ez tudtommal párját ritkítja a magyar tudományos életben. Számomra külön öröm, hogy az elmúlt pár esztendőben ezen műhelyekkel sikerült egy tudományos szakmai együttműködést és kifejteni, és az elnök úr által említett kollektálni a Vatikának Hungárián két olyan kötete is van, hogy az ötös számot az már szerencsés, hogy új létszűsük, de a kis formátú köteteket beveszünk, akkor az már 13, de valóban az ötödik B5-ös formátumú kötet a szegedi adattárral, hát szimbiózisban megint ezt a szót használjam, adattár 38-as kötet, illetve az ötödik kötete, a veres örökséget folytatja, bátori iratokat, Erdélyre vonatkozó bátori iratokat, vatikáni belőlemi iratokat, Fondó Borbézéből közül Kruppa Tamás összeállításával, aki most ismét ugye olasz egyetárnak a búl, és ezért nem lehet itt, de mindenképpen a Budapest-Róma mellett Szeged megjelenés 2009-ben gondoltam, hogy talán akár a bizottság számára, akár a hallgatóság számára illusztrációképpen közvetlen, és egy másik, egy teljesen friss könyv, szintén Budapest-Róma-Szeged megjelenéssel 2011-ben a Germanikum, a kollégium Germanikum, egy Hungarikum, ami szintén egy fontos része a koraújkori irodalom történetnek, a Liszka István virálónak köszönhetően elsősorban kutatásoknak, annak egy hatás tanulmány ez, bemutatja, hogy a 18. században a két patat és két ex-germanikus növendék hogyan valósítja meg a római ideálokat, mert innen indítanám is, és mutatnám. Mert azt lehet mondani, hogy a vatikáni kutatásokra sajátos központja, vagy otthona van itt Szegeden, és tovább jutva ezen a vatikáni kutatások azt is mutatják, hogy történettudomány és irodalom történet meglehetősen közel áll egymáshoz. Meglehetősen közel áll egymáshoz, és hát remélem, hogy ugyanez látszik, ugye téziseimben is erre az alkalomra összeállított téziseimben is, amelyek egyfelől részét a vatikáni kutatások összefüggésében, de nem csak, az összefüggésében a koronkori magyarországi katolikus felekezet szerveződéssel foglalkoznak, másodott egy Pázmány Péter, magyar irodalmi nyelv egyik legjelentősebb alapjának az írásával foglalkoznak. Ezek a tévések a bizottság számára már hozzáférhetővé váltak be, csak hogy formailag legalább képet adjon erről a munkásságról, egy nyomtatott példát, ezt ilyen kvázi korrektúra formában csináltam meg, esetleg körbeadnék a hallgatóság számára, szeretném majd a világhálón ezt máshol nem be publikálni. Ezek olyan cikkeket tartalmaznak, amelyek nem voltak, és olyan eredményeket része a doktori disszertációnak. Valami néhány, ami már előtte is megjelent, de a nagy része az pedig később. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, kedves kollégák, nem az a feladatom itt, hogy ezeket a téziseket ismertessen, vagy megvédjen, mint egy klasszikus doktori eljárásban. A püspök kinevezésekhez hasonlítható máig érvényes úgynevezett termóról, a termóter meg a sáron jelölt, hogy három téma, a bizottság választása arra a témakörre esett, amire én a legkevésbé gyanakodtam, ez a témakör, ez 14. Kincepápa és Magyarország, ez volt a címe, volt más több is, ami abszolút csábítóbbnak tűnt irodalomtörténeti szempontból, hát maga Pázmány például, de nem ez, hanem a 11. Kincepápa került kiválasztásra, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy mégsem annyira meglepő, csak első szempont volt tűnt annak, talán az előadás végére az is kiderül, hogy miért nem annyira annyira meglepőnek. Hát csak azért sem gondoltam, hogy egy érdekességgel kezdem ezt a tudományosnak nevezett és a legalábbis távlatanyban vagy programjában a délelőttinél éppen egy komolyabb hangszerelésű előadás, hogy igazából tulajdonképpen azt mondhatnánk is tudás, hogy 11. Incepánnál mi magyarok találtuk ki, hogy miért, az egy nagyon sajátos kis történet, vagy érdekes kis történet, hogy 14. század óta volt pápa csak bíboros volt, ugye ezt tudjuk, elméletileg lehetséges lenne, hogy bárki, aki köztünk van 18. érdélyű betöltött, megkeresztelt, megbérmált és nőtlen katolikus férfi, ugye elméleti eséllyel pályáz az egyházfősökre, de ez gyakorlatilag ugye 700 éve ez nem működik. Most abban, hogy 11. Ince 1645-ben bíboros lett, lehet, hogy Jaszkusics György egyik püspöknek szerepe volt, hiszen amikor elment a pápához követségbe, és a magyar rendet követekét is, és pénzt kért Rákóczi György ellen, hiszen 100 ezer szkúdóval, nem csak egész Magyarország, hanem egész Erdély is katolikussá tehető, és a pápa természetesen nem akar neki pénzt adni, akkor adja azt az ötletet meg, hogy az audiencián nem benyújtott emlékirata, abban is fogva, hogy hát amennyiben nincs pénze a pápának, tessék szépen kiválasztani olyan kamarai klerikust, aki annak idején pénzért vásárolt az állását, meg van még három, még szintén ilyen korolikon, egyébként Franciaországon is gyakori vásárolt hivatala, őt nevezett bíborossá, akkor le kell mondani ezek hivatalokról, azok viszont újból eladhatók lesznek, és ezt a pénztessék Magyarországra küldeni. Ugye ez nem simónia, mert nem a jelölt nemzet a, de hát azért mégis egészen kézzelfogható financiális erőnök helyett. Kérdezzétem egyébként, Panfili pápának erre nem volt szüksége, ennélkül is, ugye, mert erre a tanácsa, de hát látszik, hogy a magyarok képen voltak a kúriai sajátosságot, illetve tervbe vett, és 1645 márciusában a Kómói bankán család leszármazott, tehát bemenett Oleszkán, aki így nevezi ki pápának. Tehát egy konkrétan a barberényi államfő után egy financiális kinevezettség van a bíborosi palatban, és ugye ez volt az előtt, hogy pápa legyen. Tehát tulajdonképpen azt mondta mondani, hogy a koromkor egyetlen koromkoron kanonizált pápája, hát az bizony a sajátos, hogy mondjuk, orosz pénzügyi kultúrában került a bíborosi kollégiumban. Tehát már is, ugye, már a genezisnél fölfedezhető egy magyar sajátosság 11. Ince vonatkozásában. De hát ugye ennél sokkal jelentősebb az a közismert tény, amit én nem is nagyon szeretnék túl ragozni, hogy hát a török kiűzése, ugye Buda felszabadítása és az ország terület integritásának helyreállítása, hát hihetetlenül új távlatokat nyitott az egész ország művelődése számára, visszaintegrálódás az európai kultúrtérre, hogy Európa határai a reneszánsz, a módit és a reneszánsz által kifövezett határai megint ugyanott húzódnak a 18. század elején, mint 200 évvel korábban, az nagy részt Ince pápának köszönhető. Talán nem túlzás, hogy valamennyire azért a köztudatban az ő neve benne ér, tehát második az államalapítás mellett második Szilveszter pápa, mert talán az ő neve az, akit úgy érettségével rendelkező, talán úgy ismernek, és hát nem véletlenül, hogy OSKB menet, hallgatóban szoktam kérdezni, hogy ott a dísztér környékén, hogy egy 30-as évektől egy monumentális szobor hirdeti az ő emlékét. Tehát azt lehet mondani, hogy ez ilyen szempontból már önmagában is érthetővé teszi. Ince, te nem tudod kérni.
Azt hiszik, hogy helyszabadulás, mert nem tudják, hogy helyszabadulás, hogy pápa szemű reakciós emeztetek, vagy szállod a tulajdonkba
kettőzőnk. Hát nem vagyok Pest. Tehát már ebből szerintem, hogy érthető a bizottságnak a választása. Ha megnézzük, történeti hátterét. szeretnének Magyarország felszabadításából is előzményei. Azt lehet mondani, hogy a történeti szempontból valóságban egy csoda. Odeszka pár például maga a szentszék egyáltalán egy ilyen átfogó, nagypolitikai vállalkozásban ennyire tevőleges és eredményes szerepet tudott játszani. Hiszen jól tudjuk, hogy az egyházi államnak nagyhatalmi szerepe 15.-16. században korán kialakult nagyhatalmi szerepe, ami elsődlegesen magára az egyházi államra épült, annak a területi kiépülésére Európa egyik legfejlettebb régiója még a 16. század közepéi magának az államnak a merkantilista és intézményileg az első kvázi minisztériumok ügyeleteknek jó szervezettségét köszönhetően kiépülő tényleges nagyhatalmi szerepe, illetve a trident János pápaság robbanásszerű reform lendületében megszerzett nagyhatalmi szerep, ez a 17. század közepére végre a múlt év. Nagyhatalmi szerep, kérem szépen, lepantói csata, ugye 1571, nem azért vagyunk történészek, hogy minden évszámot újra ez a legutóbbi csatát, ugye érdemes tudni, hanem hogy azért vagyunk történészek, hogy szeretnénk lenni, hogy két évszámból tudjunk egy harmadikat. Gyártunk, Lepontói csata az ténylegesen, ugye a 5. Pius általi Szent Ligának a megszervezett Szent Ligának az eredmény, és ez a ütközet az, ami Európában, a déli és nyugati részeken a több élelmek már csak egy múlt idejű élelem. Veszi, tehát múlt idejű félelemből veszi, nem aktuális már, és nem kurrens a törvő. Veszi, nem mint egy évszázadba korában, amikor ott van túl van, és partoszál. Ilyen többet nem lesz. Nagyhatalmi szerep, 8. Kelemennek szintén csocsok történelmi összefogást. Vizsgáljuk a szerepe a 15 éves háborúban, akár a közvetítő diplomáciai, akár a konkrét hadászati szerep, 3 expedíciós hadsereg érkezik Magyarországra Giovanni Francesco Aldo Grandini vezetésével, ugye ők van ezt a generális, apám, a világi neposaták, aki egyúttal felelős az Aldo Grandini dinasztia, hát a megszükelezéséért is, 3x10.000 fős kontinens. Ugye, amikor ma Afganisztánban 200 magyar tudják kivezényelni, a magyar államháztartás milyen szinten hát viseli meg, ahhoz képest 10.000 ember és 600 lovas 3 alkalommal, tehát látjuk, hogy ez tényleg egy az akkori viszonyok között, hogy valódi konkrét nagyhatalmi szerep, és akkor még nem említettük a Ferrini békét, és ugye a francia Versailles rendezésében szerepel. 30 éves háború, gonyoló, konfesszionális és politikai határ érdek viszonylag a keveredése nyomán, amiben a 8. Orbán a francia orientációra, tehát nem is spanyol beszédtől félre nem ismerve föl azt a veszélyt, amit egy szekularizálódó, ugye a Rajon de Stato középpontban jelölő francia monarchia jelen, ennek nyomán pápaság 1648-ban ezt a jellegű nagyhatalmi szerepet egyszer és mindenkorra befejezi. Tehát ahhoz, hogy és ráadásul a nepotizmus, vagy belső problémákat említsük, körülbelül 40 millió aranyi szkúdonyi államadóságot halmoz föl az 1650-es évekre, tehát belső gazdasági potenciálja sincs már még az egyházi államnak arra, hogy 16. századi szerepet játszom, nem is beszélve arról, hogy a mediterrán térségéről, hogy a világgazdasági és kereskedelmi középpontja ekkor már régen átmenült az atlanti térségbe, tehát a centrum perifériává. Tehát, hogyha ezeket az előzményeket megnézzük, akkor tényleg már is törzsük, hogy lehet jelentős szerepe egy pápának 11. Vincének Magyarország felszabadításában, amikor a Versailles-i békerendszerben nem szerepel. És ha valaki egy békerendben nem szerepel, akkor nem alanya. Még ez egy aláírója a békének, nem alanya a nemzetközi rendszerben. Sőt, nem csak, hogy nem írhatja alá a pápaság a békét, hanem még tiltakozik is utólag az Euronomus Dei prédivel ellene, de ezzel egy végképp kizárja magát ugye az európai államoknak a rendszerét. Következmények tudjuk, 60-as években Franciaország többször nyíltan megalázva és fenyegeti pápaságot, hogy a követség, a korzikai gárdának az összetűzése a kreki francia követségnek a kíséretével. bolognai béke, megalázó legáció, megalázkodó legáció küldése, Párizsban, stb. Stb. Itt pedig még inkább érdekesít tűnik, hogy hogy lehetett, hogy nem működik, és hogy keltett fel a bizottság érdeklődését, ugye ennek, hanem 11-15, hogy játszott szerepet Magyarország felszabadításában, és hogy nyithat egy új támadatot ebben. Több okot lehet felsorolni. Egyfelől egy régi reflex, egy kiújul a török fenyegetés. Tökrőlöknek a angliai háború sikeres lezárása, tökrőlöknek a reformális terjeszkedése, a érsekújványi útnak. Ennek fényében, és nem csak Magyarország felé, a kontinentális ugye tengeri az már nem, hanem Lengyelország irányában. Ez azért egy régi reflex, az európai, hát még azért keresztény udvarokban, a frocsátának, a keresztes háborúknak a reflexét hozza elő, és itt azért megvan egy ezer éves megszokás, hogy összefogás a muszlimok ellen, azért mindig ott a pápaság. Mindig, hogy az első keresztes hadjárat másnak formán meghirdetése, stb. Stb. Hát ez az egyik szemben. A másik, hogy a nyugati fronton, hogy a Habsburg-francia vetélkedés átmenetileg a kimerülés jeleit mutatja, és megkötik a mindvégeni békét 79-től, ami igazából egy fegyverszünet, de lehetővé teszi a Habsburg politikának azt, hogy kelet felé nagyobb erőkkel tudjon fordulni. A harmadik szempont, ami ezt a nagyhatalmi szerepet, átmeneti jellegű nagyhatalmi szerepet lehetővé teszi, magának a pápának a belső reformjai, ugye ő egy mozgalomnak, az egyházi államon belül kialakuló mozgalomnak, az úgynevezett Quadrum Volantének a követője és tagja, tehát azon irányzatnak, ami nem akarta se a francia, se a Habsburg orientációt, hanem megpróbálta valamilyen módon az egyházi állam érdekeit és a pápaság érdekeit önmagában szemlélni. Ez egy nagyon érdekes föl, ehhez tartja Adolnyi Bíboros, Krisztina svéd királynő, stb. Igazából a Toleszkárki pápa, Benedek Toleszkárki lesz az első, aki közül az uralomra jut, és megvalósítja a több tíz éve fontolgatott, ugye 50-es években alakul ez a fakció, Szent Kollégiumon belül reformprogramot, egyrészt az államigazgatás, terén másfelől a pénzügyeknek a terén, mégis egy bankárcsalád, tehát éltek hozzá, és sikerült igazából államkötvényeknek a hozamait, tehát minden ilyen részletkérdések vannak, megvágják, becserélésüket új alapokra helyezik, sikerült a pápai folyó kiadási mérleget pozitív irányba változtatni. A pápaságnak a 80-as évek elején van az első időszaka, amikor van nettó bevétele, amiből tudnak gazdálkodni. Na ez lesz, és itt folytatnánk, ez lesz az első olyan szín, ami az ő aktivitására lehetőséget ad, hiszen nem volt az európai uralkodói udvar, ahol ne fogadtak volna szívesen pénzt a pápától, és akkor már is ugye más a megítélés ennél korábban, és valóban, ha megnézzük, magyarországi harcok, vagy a Lengyelország számára csak 11. pince pontifikátusa alatt, bár egy pontos összeget meghatározni teljesen reménytelen, de körülbelül 2 millió, vagy annál több közvetlen ezüstkúdó, skúdói monéta kifizetés érkezett Magyarországon, ami az egyházi államnak 4 évi nettó bevétele, nettó nyeresége volt. Gondoljuk ezt megint csak el a magyar államháztartásnak a viszonylatában. Tehát ez az egyik ilyen tényező, ami már érthetővé teszi, illetve foghatóvá teszi Odeszkárki pápa szerepét Magyarország felszabadításában, és tényleg egy új időszak megnyitásában. A másik szerep, ami nagyon fontos, a diplomáciai közvetítő szerep 30-40 év után játszhat ismét elismert és elfogadott diplomáciai szerepet a pápai nunciusi hálózat, akár a nyugati fronton, mindig ember ott van, sőt, hogy a protestánsokkal és protestáns államokkal is most először hivatalos kapcsolatba kerül, pápaság ez egy nagyon egy új korszak, illetve hát kelet viszonylatban magukat a lengyeleket, lengyeleket, akik ugye 76-ban tulajdonban békét kötnek a törököket, ismét csatasorba állítani, ez személy szerint francia jóvízi nunciusnak volt az érdeme, illetve hát a szovjetszki féle királyságot 100 éves reményen amikor után egy Habsburg legyen a lengyel király, hát finoman szól és Bécsen nem nagyon innen fogadták, hogy őket a lengyelekkel sikerült egy védelmi szövetségbe hozni. Nem akarok kúrens példákat hozni, nem is nagyon tudnék, de meglehetősen nehéz vállalkozás lett. Volna talán egy nem tudom, magyar szem, hogy is hadi szövetségnek a létrehozása. De egy nagyon irracionális dolog az előzmények érdekében, vagy ismeretében. Tehát és utána ez az első Szentligának a létrehozása, ami egy védelmi, ugye két Szentliga van, Bécs felszabadítás után jön a második Szentliga, ami már támadóbb jellegű, és a velenceiek, az oroszoknak a bevonása szintén jelentős pápai diplomáciai siker, és közben a franciáknak a nyugtatása, úgy szintén a cél már igen nagy, nem csak Magyarország felszabadítása, hanem akkor Konstantinápolis a Szentföld. Nem? A régi tényleg ide a kocsátának a visszaállítása. Tehát a pápai nagyhatalmi szerepnek a pénzügyi segítségeken túl a második szintje, ez a közvetítő szerep. Van egy harmadik szerep is, ami a magyar viszonyokat erősít, és a nagyhatalmi szerepnek a magyar jellegét erősíti, hogy a pápaság ebben az időszakban megkísérelte, és nem is eredmény nélkül a magyar belpolitikának a közvetlen alakítását. Már közvetlenül 14. Kince megválasztása után 1676-tól, pontosabban 77 elejétől a bécsi nunciatúra azonban, hogy megpróbálja, ugye ez a gubernium időszaka és a veselény összeesküvés után vagyunk, hogy megpróbálja a Máton tenni az elégedetleneket, a bécsi udvar és a katolikus arisztokráciát összevékíteni. Már ekkor szövegetik Rómában a törökelemes álmokat, és egy olyan Magyarország, ami már inkább tudna a törököt, mint a rendi és vallási autonómiáját, hát nem igazán tédelgető Habsburg absolutizmushoz, óriási kockázatot rejtett a pápai álmok megvalósítása. Tehát éppen ezért próbálják ezt a bizonytalansági tényezőt aktív politizálással kiiktatni, és tárgyalóasztal az ülteti Kozsonyban, udvarképviselői, rázadóképviselőt és a nemességet. Ugye elég fontos itt a szerep, hiszen tudjuk, hogy a magyar arisztokraták Johann Paul von Herrkanzellárra szóba se állnak. Tehát annyira elfajulnak a dolgok. Végül aztán tököli hadisikerei ezt a mediációt, ezt a közvetlen beavatkozást magyar politikában idejét után teszik. Következő állomásra, csak így megemlítenék, az az 1681-es országgyűlés, akkor kérem szépen igazából a nem is szürke, hanem tényleges eminenciása, a Buongyisi az országgyűlésnek benne van abban és támogatja, hogy Kolonicsot a kamarai elnökségből, ez régi rendi sérelem volt, hiszen az a magyar arisztokraták, illetve támogatja, hogy az abszolutista berendezkedő számolják, hogy állítsák vissza a rendi önkormányzatot, és annak keretében, hogy a nádorválasztást is, és tulajdonképpen jelentős szerepe van abban, hogy Szelepcsényi lemondjon a királyi helytartóságot, nem érdekli az a Szelepcsényi féle, hogy Esztergom érse érvelés, hogy itt többen tett, mint a vallás érdekében, lemondatja, támogatja Eszterházi pár nádorságát, és azt lehet mondani, hogy ezzel a tevékenységével egy olyan belpolitikai aktív részvételt valósított meg, ami a Szentszék és Magyarország kapcsolataiban hát párján ritkítja. Egyéb vonatkozások, egyéb befolyásolás, közvetlen beavatkozás nem csak magyar viszonylatban, hanem bécsi udvar viszonylatában is létezik. El tudja érni a pápai diplomáciát, neki nem tetsző főminiszterek eltávolítassanak. Kamara, udvari kamara elnökét is el tudják válhatni. A haditanács nem megfelelően működő elnökét is le tudja válhatni. Bóvízi, aki egy érdekesség, Buda felszabadítása után tagja lesz a haditanácsnak. Az egyetlen pápai munkus, aki haditanácsos is lesz, gyárti szépen ilyen jellegű visszaemlékezése. Tervezeteket és mindenféle elképzelései maradtak meg számunkra. Hát körülbelül ez lenne, mint egy nagyon röviden, a pápai aktivitásról, a pápai részvételről magyar ügyekben el lehet mondani. Talán még, amit ehhez így hozzáfűzhetnénk, hogy vannak közvetlen érintkezések is. Ebben az időszakban 11. kince stábja és a magyarok között. Egyfelől Tököli irányában egy ideig próbálnak, ugyanúgy ellenségnek tekintik és bizonytalansági tényezőnek Tököli, mint a Habsburgok, de próbálnak közvetíteni. Bécs felszabadítása után már nem, hanem megpróbálják, és erre vannak források, a Tököli János híreket, főleg a katolikusokat elvonni Tököli oldaláról. Másfelől közvetlen kapcsolódási pontok kimutathatók, ugye Szerencsényi Esztergom érsekkel, aki igen komoly hírszolgálatot fejt ki Róma irányában, és komolyan is veszi. Tehát rendszerűen még választ is kap, akár török ügyben él, akár a bújdosók lehet Tököli ügyében, és talán ő lett volna Pázmánynál az első magyar főpap, mint a pápa ki is nevezett volna, mint a török elleni háború, egy ilyen szimbolikus legátusság, bíborosság, csak hát az ugye épp már Szerencsényi nem éri meg, hiszen 1686. szeptemberben másodikán került erre sor, egyébként pont a francia túlzó követelések miatt addig csak olaszokat nevez ki, illetve a közvetlen érintkezések Magyarország és 14. kince között még a felszabadító háború kapcsán kimutatott az új nádor, például zsákmányolt török zászlókat küld rendszeresen Rómának a levelei, meg is vannak, sőt Nádasdy László csanádi püspököt és egy pálos szerzetesként küldi ilyen ügyben, illetve hogy ugye a rokonsógor Tököli érdekében próbáljon közvetíteni, de Róma ettől a figyelmet. Azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas korszak, magyar szempontból számos az érintkezési pont, ha a történeti összefüggéseket nézzük. Ugyanakkor, ha megnézzük valami a konkrét kutatásnak a helyzetét, akkor azt lehet mondani a magyar vonatkozású kutatásnak a helyzetét, hogy hát viszont az meglehetősen szerint. És én itt találtam meg a következő motivációt, ami a bizottságnak a választását indokolja, hogy vajon ugye mit lehet etére mondani, vagy történt-e már valami ebben a vonatkozásban. Hát amit itt most elmondtam, egyrészt a nemzetközi irodalom alapján, másrészt főleg Vanyó Tihamérnak és Frakói Vilmosnak a forrás publikációi alapján. Tehát ahhoz kellett visszanyúlni, és hát sok mindent nem tudtam elmondani, de igyekeztem ezt részletesebben és talán érthetőbben meg is írni, és a Vigiliának a most augusztusi számában ez meg is jelent, 14. kince és Magyarország címmel, ahol szintén, ugye ezt ajánlom az érdeklődőknek, ahol szintén az derült az apparátus nézve, hogy a pozitivista irodalom hozta már igazából az egyetlen primér szinten használható kutatási eredmény. Nemzetközi szinten jobb a helyzet, sőt javulni is fog, hogy mennyire jobban, vagy miben jobb azt egy válogatott egyszerre összeállított könyvészetben át lehet tekinteni. Ez egy picit részletesebb lesz, mert hiszen tudományos előadásról van szó, és nem tantárgyról, mennyire jobb a helyzet, és ez még ez a nemzetközi helyzet javulni fog, hiszen ami a protestanti pápa témaválasztását részéről, amellett, hogy a kutatási tárgyalatokra kérünk, indokolta, hogy tavalyból születésének 400-ig volna, amely mellett a római tudományosság nem ment el szó nélkül, hanem hát nem is 2011-ben, 2012 februárjában alapvetően ugye a Treccani intézet részéről, az osztrák történeti intézet részéről volt egy meglehetősen nagy, nagy többnapos konvenció, ott voltak a Koreferni család tagja is utolsó napon, és ennek a konferenciának meg is fog jelenni jövőre, már bekérték a tanulmányokat, meg is fog jelenni, tehát a nemzetközi kutatási helyzet messze menően javulni fog, de a magyar az a szerint a Monumenta Vaticana 1686-os kötetét lehet itt idézni, illetve a kapunknak az összefoglalásait, Gregoriókról, illetve a magyar szentszéki kapcsolatok, aminek a jelzeteit egyébként próbáltam visszaemlőzni, és nem nagyon találtam olyan, ami stimmelt volna, tehát 120-130 év után is lehet ilyen jellegű adósságokat kimutatni. Kimutatni, és Vajnó Tihamérnek, bécsi munkások jelentései 1683-i című munkája használott, jól használható. Még ennek a nagy hátránya, hogy hát magyar nyelvű kivonatokat közöl, elég tömör, és hát igazából csak a levéltári repertórium szintű eligazításra alkalmas módon ad képet, ad információt arra, hogy milyen forrás legyünk tényleg kézzel, hogy alaposabb ellenzés akarunk végezni. Pedig ez az annak, hogy ezt a pontifikátusnak a levéltári anyag a Vatikánon kívül és belül pontosan az előbb ismerteket magyar vonatkozások vagy hát érdekeltség miatt kiváló alkalmat nyújt új eredmények hozására egyfelől, másik interdisziplináris együttműködésre, történettudomány, irodalomtörténet, italianisztika vonatkozására, másfelől pedig látva a nemzetközi tudományosság érdeklődését, egy nemzetközi kooperációra. Továbbá kutatás technikailag, ez a anyag, ez a levéltár, a kutatás technikailag olyan szempontból jó és lehetőség, hogy gazdára. Ugye elsősorban hogy fogjuk venni, hogy diplomáciai anyagra gondolok, ennek a kutatása már a porosz királyi római történeti intézet által az 1880-as évben szépen föl lett osztva, kik csinálják a poroszok, kik a bajorok, a császári nunciatúra anyagát, csehek is ugye megkaptak egy szeretet, nekünk magyaroknak nem jutott semmi, de hát ugye két lehetőség van, és ugye ez 1650-es évekig, 60-as évekig tart. Ez, illetve ugye elfeledkeztek Placido de Mara 1608-1612 közötti magyar királyi nunciatúrájáról, mert ott még lenne egy pontosan 1610-es években egy nagy gazdák, és főleg olasz anyag, ami senki, és azt valamilyen módon kellene stoppolni, illetve az Odeszkáli pontifikátus, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebből a szempontból gazdátlan, noha az Instituto della Storia Moderna Contemporanea a 60-as években azért adott ki Hóvízi nunciatúrájából, de nem a bécsi magyar vonatkozású, hanem a lengyel iratokból. Kérdezik, nagyon röviden, zárásképpen a kutatási perspektívákról szeretnénk beszélgetni. Ez a Odeszkáli pontifikátus, vagy a levéltár, nem az egész pontosan, miből is épül föl, kezdeném a Vatikánon kívül, megvan és kutatható a hercegi családnak a levéltára, a Piazza dei Dodici Apostoli palotájában, ott még egy időben a magánlevéltáros nevét is, most nem jut eszembe, tudtam, tehát bejelentés alapján használható is, de ott van Don Rini Odescalti, Sirmiumi Szeréni hercegségének a teljes dokumentum. Német egy kicsit használták, de tulajdonképpen azt mondja, hogy a 18. századi újratelepítés viszonyoknak egy nagyon jelentős iratanyaga van, magyar tudományosságban nem igazán. Másfelől, ugye ott van, és mindenképpen meg kell említeni, a Buda élmire látta. Hát eléggé vázlatos, panorára szerűen jó, de a mélységeiben, hát sok esetben semmit mondó jegyzékéből, ami egy nagyon hasznos vállalkozás, nem félérdés. Mesék teljesen hiányzik, a bíboros államtitkának, a pápa helyettesének magán levéltára, ami Massa Carrarában található, az Archivio Civo Palestinában, Alderano Civo államtitkának a levelezése, többek között magyarokkal szerencsével magával tökölni is vannak ott, ugye hozzáér kiadandó levelek. Ami viszont tényleg legérdekesebb, ugye a román kívüli anyagból az Buonvisi nunciusnak a magánlevéltára, amikor véget ért a nunciatúrája 89-ben, hogy maga befejezte és hazament, érezze a pápa halálának közelségét, hogy magával mindent, teljes hivatali levélek pápa jelentőkásának fotózott levelezését, illetve a nunciatúrára ügykörében fotózott levelezését és hivatalos iratait. A budai egyébként valamennyire szól erről, de nagyon változatosan, és például pontosan azokból a kötetekről nem tesz említést, amelyekről, ugye ezekben jártam, és ezeket már föltérképeztem, mert viszonylag áttekinthető mennyiséget tartalmaznak. Illusztrációképpen, ugye hoztam pár dokumentumot, hogy ne csak itt számok és adatok, hanem fényében beszéljek erről, hanem egy kicsit testközelbe is hozzam ezeket a forrásokat. Az elsőként kiosztásra került dokumentum, az a Bécsi nunciatúra kivizsgálása 1687-ből, az ügyben, hogy az eperjesi konventuális szerelmesek hogyan cimboráltak a Tökő Jánosokkal, illetve az egyik örökökkel, nagyon érdekes, persze senki nem tud semmiről, és fogadnak. A másik két forrás szintén a Buonvisi levéltár 61-es és 69-es kötetéről, hogy Battyányi János, itt a Battyányi János, a Battyányi János, mert az éppen fölszabadított Székesnél a Buonvisihoz, mert csak hogy milyen gondol rabul, ugye, albéregári, egy vokatívuszt használ és egy ablatívusztat, mert sosem gondoltam volna, arra egy lányra így lenne, pedig hát logikus, rokatívusza. A másik levél az Apafi erdélyi fejedelemnek a levele nunciushoz, közvetítését kéri követeli számára a Bécsi. Kedés ügyen lejáróban van. Vatikánon belül mi egész pontosan az államtitkársági levelezés, amit föl kell lenne tárni, és föl lehetne, milyen réves adatokról van szó, illetve egész pontosan, konkrétan milyen típusú jelentések, szövegek, olasz szövegek várnak föltárásra. Ez szintén egy kiosztmányban, az utolsóban ígérem, kiosztmányban gyűjtöttem össze. Azt lehet látni, hogy tulajdonképpen nem olyan sok kötet. 15 kötet nunciatúrai levelezés és 7 kötet réve, mert a nunciatúrai levelezés az több mint 10.000 oldal, hát az már egy mintozások. Hát ennek az adalnak a projektszerű feldolgozása, és hát az előadás tudományos jellegét a projektszerű tervezésben és gondolkodásban vélném leginkább megtalálni. Rómában nem igényelte túlzottan sok munkát a magyar vonatkozásoknak, a hungarikumoknak, és a hungarika kutatás bűvkörébe is bekapcsoljuk ezt a vizsgálatot. Nem lenne a rettenetes munka, sokkal inkább ezeknek a tényleg a tudományos apparátussal, jegyzetekkel ellátott kiadása. De hát úgy gondolom, hogy elkövetkezendő évtizedben ez a magyar tudománynak ez az adósság, és a vatikáni kutatásoknak ez a kiváló lehetősége, akár még egyszer a történeti kutatás számára, akár az irodalomtörténet, vagy italia misztikai kutatás számára és kooperáció számára ez meg fog valósulni, és én csak remélem, hogy ez a 40 perc, ez a 43 perc ehhez egy valamilyen lépés jelent. Signore, prima di tutto devo spiegare perché avevo scelto questa scuola di dottorato. Tenere questo mio discorso, questo sommario della mia presentazione. Nel centro delle mie ricerche storiche stanno quelle Vaticane, cioè investigazioni scientifiche nei vari archivi italiani, romani e vaticani, non è occupo quindi dei rapporti tra Ungheria e Santa Sede, qui in Ungheria, via Seger, si trova l'unico vergo universitario che sia almeno parzialmente dedicato alla ricerca vaticana. Già negli anni 80 furono pubblicati i documenti di Giovanni Argenti, poi negli anni 90 del Novecento sono stati editi i documenti delle missioni gesuite, cioè due volumi tra 1609 e 25, poi tutti gli atti reperibili gesuitici tra 1601 e 6, oltre all'eredità di Endre Verres e Luca Lasso. Non dimentichiamo che nell'Istituto Italiano fu rinnovato anzi l'annuario dell'Accademia d'Ungheria, che contiene molti articoli storici e parecchi volumi che sono stati editi direttamente qua a Seger. E alla fine facciamo menzione, come aveva fatto anche Riva Ungherese, nell'assenza del professor Vorno, sul centro interdisciplinare delle scienze religiose, recentemente fondato, che sta senza precedenti nella vita scientifica ungherese. Per me è un gioia particolare che nella collana coetanea di Ungheria Vaticana diretta da me potevano pubblicare due volumi in collaborazione con questi due istituti, con l'Università di Seger, con la Scuola Superiore Ferenc Gárd, che appartiene anche a questo centro interdisciplinare. Questi due volumi sono usciti non solo a Budapest, a Roma, ma anche qua a Seger, secondo me sono stati circolati. Signore e signori, le ricerche vaticane quindi hanno un domicilio particolare, peculiare qua a Seger, e testificano che letteratura e storia, scienze letterarie e storiche stanno vicinissime ad insieme, e spero che questa si veda anche nelle mie tesi compilate per questa procedura di riabilitazione universitaria. Da una parte tesi contengono risultati che si riferiscono alla confessionalizzazione cattolica in Ungheria, maggiormente nel 600, poi contengono risultati che si riferiscono alla biografia di Peter Pansman. Devo sottolineare che non facevano mai parte questi articoli, questi risultati del mio dottorato, delle tesi per il dottorato PhD, eccetto un articolo scritto sull'ambasciata permanente romana di Peter Pasner, ma anche questo argomento fu trasformato e elaborato più profondamente in occasione di un convegno internazionale di Madrid nel 2009. Signor Presidente, signore e signori, il mio compito non è far spiegare, difendere le mie tesi, ma la cosiddetto termo fu scelto un argomento speciale con il seguente titolo: Innocenzo e Pontefice, l'Innocenzo X in Ungheria. Pontificato di Papa Odescardi, Benedetto Odescardi, nel 1676-79, è periodo forse più importante dei rapporti tra Ungheria e Santa Sede, oltre all'inizio, oltre alla fondazione dello Stato ungherese, della cristianità, della religione cristiana in Ungheria. La sua persona, il suo personaggio, sta quasi vivo nella memoria comune del popolo ungherese, il suo nome quasi è noto a tutti accanto al pontefice Silvestro II, ha un monumento grandissimo nel Reale Castello di Buda, la piazza Hessenberg. diventato mente, possiamo aggiungere, perché il suo voto decisivo del 600 nella storia del paese, l'espulsione degli ottomani dal territorio del Regno d'Ungheria aprì nuove prospettive per tutto il paese, ammettendo anche la Transilvania, nuove prospettive non solo nella vita religiosa, ma in ogni modo nella vita sociale e culturale, eccetera. L'Islam fu sparito dal territorio del regno, che rimase un'unione confessionale, nonostante la lenta maggioranza del cattolicesimo, sia greco sia latino, nei rami della riorganizzazione e ristrutturazione ecclesiastica, fu con due secoli di tardanza introdotta la riforma tridentina. Barocco divenne un carattere universale. Grazie. Signore e signori, la partecipazione immediata del pontefice nella liberazione d'Ungheria dal punto di vista storico è un miracolo. La Santa Sede già per la metà del 600 aveva perso la sua potenza politica, cinquecentesca, guadagnata nell'edificazione e l'amplificazione dello Stato ecclesiastico, guadagnata grazie alle riforme strutturali mercantiliste, guadagnata nella esplosiva atmosfera della riforma tridentina. Papato fu escluso dalla pace di Vestfalia nel 1648 e poi umiliato e minacciato molte volte dalla Francia, dalla nuova potenza grande. La sua protesta col breve, non bulla, ma col breve Zero Domusdei lo ha messo fuori dal circolo dei nuovi stati premoderni del continente, dove la Santa Sede non trovava più il suo posto, quindi nel sistema statale premoderno, meno molto e più secolarizzato. Nel ripristinare la Santa Sede nella potenza europea possiamo osservare vari livelli. Nel primo livello troviamo la mediazione diplomatica tra le corti di Vienna, di Parigi e di Versailles, poi la stipulazione della Santa Lega, infatti due leghe sante, attraendo anche i polacchi e poi i russi. Nel secondo livello ci occorrono aiuti finanziari, sia diretti o indiretti, un quanto non si può essere definito puntualmente, ma si tratta più che un 2 milioni di scudi di moneta. E oltre ai pagamenti della cosiddetta reverenda Camera Apostolica, vennero alienati molti beni ecclesiastici, mobili e immobili, furono stabiliti ospedali, campo, eccetera, eccetera. Un livello speciale fu la immediata partecipazione della Santa Sede negli affari ungheresi immediatamente dopo l'incoronazione del pontefice Odescalchi. Sin dall'inizio, nel 676, la diplomazia pontificia cercava mediare tra i ribelli, i cosiddetti ribelli malcontenti, la corte imperiale, nobiltà cattolica, primo rappresentante il nunzio e poi cardinale Francesco Buonghisi, appoggiò definitivamente la restituzione della costituzione autonoma del paese e favorì l'elezione del nuovo vicere, un palatino, simbolo della indipendenza del paese, di direzione del Paolo Esterhazy. Nella storia ungherese non vi fu mai una dita dove la Santa Sede avrebbe giocato così, ruolo fattivo come nell'assemblea parlamentare di Sopron, Udenburgo, nel 1681. Signore e signori, è indiscutibile che il pontificato del Papa Lescarti è il culmine dei rapporti tra Ungheria e Santa Sede. Allo stesso tempo, lo stato della ricerca scientifica è molto modesto. Ancora oggi dobbiamo usare le pubblicazioni di Thomas Kroppmüller. La situazione internazionale è molto meglio, come si vede nel foglio circolato distribuito. Ito e Sibiu era certamente grazie a un convegno enorme organizzato dall'Istituto Trattati e dall'Istituto Austriaco di Roma nel febbraio passato, un anniversario 400° della nascita del Papa Podestati, e gli atti di questo convegno usciranno subito, come si scrive appena adesso da Roma. Quando avevo scelto questo argomento, volevo non solo dare attenzione alla sua importanza, all'importanza di questo pontificato, ma anche volevo dare attenzione alle possibilità che ci offre il materiale artistico di questo pontificato, quindi per la ricerca storica, letteraria e artistica, non solo a guadagnare noi grandi risultati, ma anche per una cooperazione internazionale. Questa possibilità simultaneamente è un'obbligazione verso il culto della memoria di Benedetto Lescarti, di carattere veramente grande, veramente beato. Una parte di questa di questo materiale archivistico già fu consultata da me, per esempio. Avevo detto illustrato in ungherese dal video privato della cosiddetta eccellentissima casa Lescarti a Roma, poi l'archivio Cibo Malaspina e poi l'archivio Buonvizi, l'archivio di Stato di Massacara e l'archivio Strato di Lucca, 45 anni fa questa ultima, pure eseguita. Queste raccolte contengono materiale non troppo ben limitato, ma fuori modo prezioso. Per esempio, l'archivio Lescarti conserva la documentazione del Ducato di Sirmio di Don Livio Lescarti, poi l'archivio Cibo Malaspina carteggia la corrispondenza del cardinale segretario di Stato Alderano Cibo, il primo primo ministro della sua santità nella storia, anche con i ungari, con l'arcivescovo, terzo successore di Peter Bazalgöl, sarebbe anche con principe Tökeli. La Rio Buonvisi conserva per noi non solo la corrispondenza del cardinale, ma anche la documentazione ufficiale della nunziatura, per illustrare, dare luce all'importanza e valore di questi documenti storici. Avevo distribuito un protocollo del verbale dell'Inquisizione sui rapporti francescani conventuali di Erperies, Fragopolis nel 1687, poi una lettera del conte più giovane, Adamo Bocciani, scritta dal Alba Regale appena di liberato, e poi altra lettera del principe di Transilvania, Mihai Opofi, con la quale chiede l'intervento diplomazia pontificia nella corte. Una parte di questo materiale archivistico fu anche raccolto nell'archivio segreto vaticano, nelle lettere scritte direttamente da Ungheria alla corte di Vienna, nella figlio della segreteria di Stato dai segreti fondi principi e titolari cardinali, vescovi e prelati e particolari, ma la maggior parte ancora resta la corrispondenza diplomatica in breve, tali dettagli si trovano nel foglio circolato. Alla fine vorrei alcune osservazioni. Si tratta quindi di 7 volumi di primi papali e poi, se non sbaglio, 15 volumi della diplomatica corrispondenza, ma oltre più che 10.000 fogli, gli atti dell'anno 1686 già furono pubblicati da Wilhelm Strachowy e fino al 1683 parecchi documenti, ma insomma i piccoli ungheresi, dal benedettino Tihamir Vanyu, e la versione reciproca di questa corrispondenza diplomatica si trova nell'archivio Buondisi, parzialmente utilizzata per Tommaso Trenta nell'Ottocento. La vera sfida non è raccogliere i dati ungheresi di questo materiale, ma l'edizione scientifica ben fornita con un apparato scientifico con note scientifiche, ma sono certissimo che con una cooperazione interdisciplinare, con una cooperazione internazionale, ce la faremo.
Köszönöm szépen. Nem tartunk most szünetet. Tisztelettel kérjük az előadót, hogy foglaljon helyet. Oldalra is ülhet, hogy lássa az őt lelkesen hallgató tömeget, nem kevésbé az igen illusztris bizottságra, amelyet több ízben apostrofálni méltóztam. Azért szeretném azt elmondani, hogy a jelenlévők közül legfeljebb Szörényi tanárra érdekes abban, hogy ezt a témát kapta a jelölt, mert jóval nagyobb méltóságot döntenek ebben a ügyben az Egyetemi Irodalomtudományi Szakbizottság. Ennek Szörényi tagja, de hogy a további vétkeseket felsoroljam, Pál József, Csúnyi Károly, Bernát Árpád, Szajbéli Mihály nevű uraknak kellene eljutatni ezt a reklamációt. Gyanítom, hogy én kisemberlévén csak gyanítom, hogy itt kevésbé tudományos megfontolások működtek. Például egy megfontolás lehetett az, ami tudjuk, hogy nyugaton nagyon sokszor gyakorlat, hogy azt mondják, hogy ha most tanítottad az egyik korszakot, akkor tanítod a másik korszakot, sok oldalúnak kell lenni. Tehát, hogy ne a 16-17. Század fordulóján maradjunk, hanem menjünk egy kicsit előre, nézzük meg, van-e horizontja a jelöltnek, vagy pedig nincs. Ez csak vélemezem. Fölvezetés csak arra szokott, hogy egy kis meditációra nyíljék lehetőség, hogy beszélgetés kezdődik. Tisztelettel kérem, hogy akinek mondani valója van, akár itt, akár a terem másik végéről, illetőleg közepéről, gyorsan tegye meg, hogy haladjunk.
Ha már így mindenki kérdezek is egy kérdőről. Tehát itt a József Erős Emmenek ezt a Benesemi által szerkesztett Szent István kötetet, amelyben egy vita miatt a Moszilágyőző is megvan. Jezsuitán valaki ezt a kapitális kívül bevezette, és ezzel így vagy a szentekről. Na most az utolsó nálam, mert hiszem a Szent László, akkor a Szent Évek, nem tudom melyik az utolsó dedikált, mert egy róla szó, hogy a Janelvi nevű olasz származású indigena az ő és a velencei főszámvevője a Nemzetközi Bankának. Tehát a legnagyobb értéke benne van ennek az egész pénzügynek a lebonyolításában, hogy éleszik, vagy amit a 20 óra azt mondja, nem most csak. Nagyon azért csodálkoztam, hogy ez az egy feltűnése van neki így a beszabadító háború korában, a szepességnek a bűntokon, de most tulajdonképpen ő beletartozik ebben a leszűkített csapatban, akik itt a szintén nyerszegséggel együtt, ugye a magyar politikusok és hasonlók, ha jutalmazzák az akcióban résztvevőket. A másik ugyanilyen kérdés, az első, hogy az, aztán megoldozott, ott is részleteket kérek majd tőle, retentően évek óta mindenkit nyaratok, hogy Traknón a Eszterházi Pál által teljesen egyedileg és megfoghatóan az ő szándékai területen kiszolgálóan megtervezett a diplomáciában, mi van benne szemben? Most már árumacsolás. Árumacsolás. Tehát a szemben elismertetése, a római kalendáriumban való beiktatása, a csehekkel közösen történt Szent Istvánnal együtt, Eszterházi erre emlékezett, hogy ezt az akciót, amit az apja indított be, elveszteni, valamilyen módon a jól értelmezve megörökítse. Különben semmi más magyarázat nincsen, tehát akiket kérdeztek, tényleg kiváló egyedek, nem értették a dolgot, de így értették tökéletesen.
Ott a Madalbert is hoztuk.
Madalbert, igen. Akkor köszönöm szépen, hogy most nézd át, egyébként pedig hát nagyon lehetetlen élveztem, és két dolgot szeretnék ki a tanulságként még hozzáfűzni, ahol a tovább folytatásról és a tervekről beszélsz. Az egyik az, hogy valamilyen isteni csoda folytán, nagyon kevés pénzzel, de a semminél valamilyen többel, jövőre ismét lesz egész évben magyar év Olaszországban. Ennek most jó erővel folyik az előkészítése, amennyire tudom, a külügyminisztériumban Rőle Gergely le van ez bízva, a lehető leggyorsabban keres fel egy tervezettel. Sándor Tibornak hívják azt a volt diplomatát, Léni Gyöbernyi, francia szakos gyerekként ott volt el referens, átmint a külügyre és a Eurekulika a tudás, hogy emberi erőforrás minisztériumban most ő a főnök a nevető főosztályon. Már itt nekem egy levelet, hogy hát tudja, hogy folyik ilyen, és hát hogy mit jutnak eszembe, és ehhez hasonló. Ugye hiszen most már valami gyorsan ki kell állítani ilyen tervet. Úgyhogy nem egy évre, hanem már egy évtizedre való kutatási tervre. Próbáljuk azt, ami megvalósítható egy év alatt, és amire talán pénzt is kapható. Próbáld meg, ez nagyon szépen hangzik. Ezt szerintem elfogadják, hogy felettem nagyon sok pénzzel, és esetleg föl tudsz hozzámutatni valami olasz támogatót is. Az utolsó, van egy nagyon siker, most egy nagyon siker, egy regény, ugye, amelyet két történész írt, két és egy nagyon köszönöm a nevű, de éve te biztos tudsz lenni, egy Dinas Andrék életei, amely a legnagyobb részletűen egyik itt a pápa Piskos és a pénzügyei, hogy neked legyen a személyéről szó. Ahol például a Giovanni Tiszett, egyébként mint csikasztó a csodó. Ami szakirodalmas felhasználtak, azt a második és harmadik utolsóval. Hogy hiányra? Két egyedet. Egy
házaspár.
Igen, igen.
Na most egyébként ő ezek nagyon ügyesen szó szerint fordítanak a korabeli értekezések, és nem tüntetik.
Nem tüntetik.
Most egy fantázia legényi
van. Na, kérdezően örülök, mert hát attól jó az olvasó, az ilyentől döbbik, és nem attól, hogy a 27. napodján átudott vaslapó benne a kulcsukon, és ott elkezd nyugodni hozzá. Ezt kevéssé tudja, ha jól néz. Kivéve Fehér Bélát, aki minden szerdán író, mert kérdésében van ellen. Ez a majd örülök, ha ilyen folyik be az ablakon, szóval. Úgyhogy írjál már egy kritikát, a Rubikon, az ilyesmi iránt érdeklődik. Ugye, hogy próbáld meg, mert a népek ezt olvassák, és azt semmit sem tudnak. Hesszadás Kérában, ugye már Mátyás király valószínűleg szobra, 11. Vince pápa, ahol maga leszármazott az odeszkalati herceg, akinek az emlékiratára katonatalás egyszer kiadta. Megjegyzi, hogy a papucsán kívül semmi nem stimmel, se a bajok, se az orra, se a tiarája. A papucsa csak azért, mert ő annak elkúrta egy megszentét, úgyhogy a szolgászat még időben úgy mintázta meg, valamint a vörös sűnhár. Úgyhogy nyilvánvalóan a Jánbor magyar ember úgy gondolja, hogy ez a szoknyás, bajuszos egyén, ez lehetett a talán az anyja, csak már nem öreg korában a Mátyás királynak, akik együtt nevezték el a kis vörös sűnt, akik elszaladásnak hívta. Tehát mondom el a legegyszerűbb politikáért. És úgy próbál segíteni a olvasóknak egy ilyen 19 évről szó, így a regény kapcsán legalább tudják azt, hogy ilyen volt.
További hozzászólás. Gyorsan szeretném megkérdezni, biztos lesz, hogy a hallgatóan érdekes volt. Számomra a legérdekesebb talán a magyar belpolitikába való beleszólásnak ezek a... Szeretném megkérdezni, hogy azon kívül, hogy financiális reform, pénzügyi reform és a többi, egyéb a spiritualitást, a más felekezetet viszont illető elképzelések megfogalmazottak valamiképpen. Mert ez rendkívül érdekes volt, amit e tekintetben hallottunk. És hogy egyáltalán ennek volt-e valami szerepe abban, hogy amikor aztán ugye el kellett kezdeni dolgozni, akkor az az embernek az érzése, hogy ez nincs főtárva, egy pár disszertáció készül. Molnár Tóninak ez az ifjú legénye, a Sipák, hogy hívják?
Sipták.
Elkezdett foglalkozni, ugye tudtam azzal, hogy hogyan gyűjtek vissza, mindféle elképzelések egyében a visszakerült Erdélybe, milyen lépéseket tettek. Megfontoltság látszik ezek mögött a dolgok mögött. Én készült egy újabb disszertáció, amelynek a vezet egy Enődi András nevű fiú, aki Váradon, ugyanban a Farciusi Egyetemen majd itt fogja megvédeni. Ő könyvkultúrával foglalkozik, ott a bevezetője foglalkozik azzal, hogy a Farcium vidékén, hogy mondja, bizonyos értelemben, mintha egész komoly ismeretekre támaszkodó módon kezdtek volna, mondjuk így, az újjászületés, a felszabadulás utáni újjászületésnek a munkáltaihoz, hogy ilyesmi kitapintható, ezt szerettem volna kérdezni.
Akkor még a tisztelt hallgatóság gondolkodik a kérdésen, hogy hozzászólás, akkor válaszolni. Addig hát először is a bizottságnak a szerepe a témaválasztás, és ennek a bontogatás, ez egy retorikai fogásnak volna, de erre
építsen.
A másik, hogy John ennyire nem találkoztam, nyilván, hogy leginkább az ilyen vonatkozásoknak az Odeszkáli levéltárban érdemes utána menni, hogyha megint arra járok, akkor most már ugye, és ellen veszítem a cédulában, nem fogom akkor úgy utána nézni. Másrészt, igen, akkor ezt a Szent Adalbert árukapcsolást, tehát Adalbert is ott van, akkor ezt talán lehetett tisztelni. A Rubikonban fogok-e még írni, azt nem tudom, de elképzelhető, hogy akkor egy ilyen biztatás, az mégis egy ilyen helyzetben ez egy kellő biztatás természetesen. Hát Balázs tanárunk pedig ráérzett, és tényleg ajánlom ilyen szempontból ezt előadásomnak a Wikidélbeli összefoglalását, ugyanis a szószövésnek a helyében igazából a lényeget hagytam ki, a legfőbb tényt, és hiányérze, ez így teljesen jogos, hogy ami a nagyon nagy különlegesége, bár elkezdtem a nyílvégen béke kapcsán, ugye a pápai beavatkozásnak itt magyar viszonyok között, hogy hát azért nagyon nehéz a pápai diplomácia közvetítési mozgástere, hiszen Magyarországon a rendi érdekek és Magyarország pacifikálása és bekapcsolása a törökök ellen, de 83-ban összes atyán jártál a törökök meg, de tévedés ne legyen, végre azt hitték, hogy a törökök rendet tesznek, ugye, és eljön a magyar nagyrendi szabadság Erdély mintájára. Tehát ez egy elemi érdek, hogy a magyarok megelégedettek és nyugodtak és kooperálóak legyenek, de hát ugye a rendi követelések vallási követelésekkel is párosnak menni, protestáns vallási követelésekkel. A pápai diplomácia ilyen szempontból elég nehéz helyzetben van, amikor támogatja valamennyire a közjogi irányítást, az részben ugye a protestáns és lássuk, hogy az artikuláris helyeknek a kérdését, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy korszakváltásnak lehet tanulni, hogy amíg, és ez szinte egy nagyon érdekes dolog, és erről fogok is írni, hogy amíg 47-es országgyűlés alkalmával, ahol beszélhetik a linci békét, hogy a pápai nuncius Camillo Merci ünnepélyesen tiltakozik ez ellen, és ennek a tiltakozásnak az aktái annak a Congregazione dello Statónak az üléseire, amely majd a Westfáliai ellen, a Westfáliai béke elleni tiltakozást készít elő, betűnik és együttműrzi. Tehát a magyar tiltakozása annyira nem ismert, egy előképe a Westfáliainak, és mintaképzőnek, ez egy, talán egy érdekes oldala, addig a Soproni Országgyűlésen közvetítő Bohumbisznek a tiltakozása az artikulus helyek ellen és a vallás egyedülének ellen tulajdonképpen egy észre nem vehető, nagyon formális. Világosan látszik, hogy már a szentszék és a konfesszionális érdekeket alárendeli a politikainak, és igazából a Nimbégeni békében, ugye a protestánsokkal már fölveszik a diplomáciai kapcsolatot, alkalmazott metódust követi magyar viszonylag, tehát megfordul a kronológiai mintaképző irány is, és hát jelentősen a tartalom. Is. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, hangsúlyozott szempont a konfesszionális szempont ezen közvetítésekben, de már másodlagos, és maga a pápai diplomácia is bizonyos szempontból ezt formálisnak tekinti, próbál távolságot tartani tőle, és de meg is nehezíti a működését. Másrészt, hogy a visszafoglalt területeken jól tájékozódnak, hát ne felejtsük, hogy ezek a missziós területek, és már dokumentáltan megvalaltak, ugye Pók István Győrben, ezért említsük itt meg ezek a jelentések a propaganda kongregáció levéltárában, ami a legbefolyásosabb. Tehát ugye van a fehér pápa, ugye, van a fekete pápa, az egyiken, és van a vörös pápa, a kongregációnak a preferencusa, tehát valószínűleg innen veszik. Tehát konszentíre vidéltük.
Igen, de szívesen biztatnék még. Azt szeretném mondani, különben, ha már így, és tényleg nekem nagyon tetszett, ilyen tudok megfolytatódni a dolog a bevezetőhöz, hogy én tényleg azért is nagyon örültem, a Kusó tanár úr nálunk habilitál, mert volt egy bizonyos szerepe, amit a székesnek valóban, ez Keserű tanárút és Tornicai tanárút, valami Lukács László hozta össze, ezt a fiataloknak mondom, annak idején, és ebben nagyon nagy energiákat, jó néhányat beletettünk, de én mondjuk magam részéről mindig úgy fogtam fel, már bocsánatot kérek a dolgot, úgy fogtam fel ezt a dolgot, hogy gyűnikedik fiataloknak, akik ezt csinálják, mert én végeredményben az eredményektől való, hogy úgy mondjam, fájdalmas eltávolítás gesztusával csináltam ezt annak idején, de és ez fantasztikus jó dolog, hogy itt megindult nagyobb lendületen, intézményesen, sok mindenben, és most már sok felekezetnek az együttes szemlélésében ez a dolog. Batyániaknak is emlegettek, azért kérdezem, esetleg nincs a batyániak legjobb ismerőjétől reflexió. Ez nem kötelező, a bizottság tagjainak sem kötelező. Nincs. Jó, azt szeretném mondani, hogy egy nagyon pici, rövid szünetet tartanám. Tényleg nagyon, nagyon rövidet. Ez azt jelenti, hogy a bizottságunk maradnak egy nagyon rövid időre.